Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 47. Zsoltárunk első versével dicsérjük, magasztaljuk a mi Istenünket. No, minden népek, örvendezzetek! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, keressük meg a 466. dicséretünket, és énekeljük azt végig mind a négy versével. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, melyet lelkünk épülésére János apostol első leveléből, a 2. fejezet 12. versétől olvasok a 17. vers végéig. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Csak vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az élő Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító igére jöjjetek, feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk, könyörögjünk. Hűséges, drága megváltónk, Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy lélekben elzarándokolhatunk a te golgotai keresztet tövéhez. Segíts most nekünk lelked által, hogy feltekinthessünk valóságosan arra a golgotai keresztre, hogy újra vagy életünkben talán először meggyőződjék a szívünk arról, hogy érettünk, miattunk, helyettünk is vállaltad azt a keresztet, hogy azóta van nekünk minden bűnünkre bocsánat, minden bukásból van újrakezdés és felállás, és van örök élet, van üdvösség. Köszönjük, Urunk, hogyha feltekintünk arra a keresztre, a kereszt Krisztusára, akkor megelevenedik a hitünk, akkor lángoló szeretettel lesz telik meg a szívünk irántad, akkor semmilyen áldozat nem lesz túl nagy ár a te követésed útján. Urunk, engedd meg, hogyha megfogyatkozott bennünk az első szeretet, ha langy meleggé lett a lelkünk, ott a Golgotán reát tekintve újra átforrósodjék a szívünk, újra megerősödjék bennünk az elkötelezés, hogy téged akarunk követni és szolgálni. Köszönjük azt is, Urunk, hogy minden megszeretett, dédelgetett, magyarázgatott bűnünkre ítéletet mond az a kereszt. Bocsásd meg, Urunk, hogy amibe te belehaltál, azzal a bűnnel mi tudunk játszani. Azt mi tudjuk magyarázgatni, mentegetni, másokra kenni. Urunk, bűnbánattal szeretnénk előtted megállni. Minden vétkünkért, azokért, amelyeket tudatosan végig gondoltan követtünk el. És bocsánatot kérünk, Urunk, mindazért, amikor tudtuk, hogy mi a bűn, és nem akartunk arra menni, és mégis arra az útra mentünk, mert egy erősebb hatalom vitt, sodort ellenállhatatlanul. Bocsáss meg, Urunk, amikor tudtuk, hogy mi a jó, és mégis cselekedtük azt, amit nem akartunk, a gonoszt. Urunk, felemeljük a mi lelkünket hozzád, mindazokért, akinek a szíve tele van félelemmel, mert valakijük beteg, vagy ők maguk betegek, és félve, rettegve várják a következő hírt. Urunk, felemeljük a szívünket, a kiáltásunkat azokért, akik azt élték át az elmúlt héten, hogy a közelükben járt a halál. És nem volt ellene fegyver, nem lehetett győzni. Urunk, imádkozunk egy családért, ahonnan nagyon váratlanul, hirtelen ragadta el a halál egy drága szerettüket. Urunk, segíts nekik tovább látni halálon, síron, látni az örök életig, az örök élet Istenéig, egészen hozzád. Vigasztald meg őket, Urunk. És kérjük végül, hogy igédet, lelkedet áraszt ki közöttünk. Hadd legyen nekünk szóló, lelki kenyérré a felhangzó ige. Krisztus érdeméért kérjük, hallgass meg minket, Istenünk. Amen. A 166. dicséret első versét énekelve készüljünk az ige hirdetésre. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található János apostol első levele 2. fejezetének 14. versében. Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! A rendszeres Biblia olvasásunk vezérfonalául szolgáló úgynevezett Biblia olvasó kalauz szerint a következő hetekben János apostol leveleit olvassuk majd végig. És azt gondoltam, hogy talán ezt a Biblia olvasásunkat is segítendő ma először a levelek szerzőjéről, a Jézus tanítványáról, Jánosról szeretnék elmondani néhány információt, majd utána arról az első levélről mondok néhány gondolatot, amit a következő napokban olvasni fogunk, és végül a felolvasott alapige néhány üzenetét mondom el. Beszéljünk hát először Jánosról, a Jézus tanítványáról. Három levél, a János evangéliuma és a jelenések könyve szerzőjéről. Mit tudunk róla a Szentírásból, illetve az egyház történetéből? A legfontosabb, amit róla először el kell mondani, hogy testvérével, Jakabbal együtt Jézus 12-es tanítványi körének a tagja volt János. Meghallották együtt Jézus elhívó szavát, erre igent is mondtak, csatlakoztak Jézushoz, és a 12-es tanítványi kör tagjai mindketten, így is emlegeti őket az evangélium, hogy a Zebedeus fiai, János és Jakab. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem csak ennek a 12-es körnek, hanem a 12-es körön belüli legszűkebb hármas körnek, Péterrel kiegészülve, tagjai ők, János is, és olyan fantasztikus, csodálatos eseményeknek közvetlen szemtanúi ők, hárman, mint például az, amikor Jézus felmegy a megdicsőülés hegyére, és a földi élete során végig elrejtett isteni dicsősége egyszer csak felragyog. János mindezt látja. Szem és fül tanúja annak, amit rajta kívül csak ketten láthattak, hogy Jézuson felragyog az ő örök isteni dicsősége. Aztán tanulja annak a minden emberi elképzelést felülmúló csodának, szintén a hármas kör tagjaként, hogy Jézus bemegy egy Jairus nevű ember házába, ahol egy szobában ott fekszik egy 12 éves, nemrégen elhunyt leány. Jézus odalép, megfogja a kezét, és azt mondja, kelj fel, és feltámad Jairus leánya. És János ezt, mint szem és fültanú, végigéli. A levele így kezdődik, az első vagy második versben mondja, hogy mi láttuk, hallottuk, sőt, megérintettük azt a Krisztust, az élet igéjét, akit hirdetünk néktek. De azt is tudjuk Jánosról, hogy olyan nagy természetű, heves indulatú ember lehetett. Maga Jézus adja neki és a testvérének azt a melléknevet, hogy Boanergész, ami azt jelenti, hogy a mennydörgés fiai. És többek között azért kapták ezt a nevet, mert egy alkalommal, amikor Jézus meg a tanítványai Samárián mennek át, és egy faluban szeretnének éjszakára megszállni, akkor a samáriai falu nem fogadja be őket. És Jánosba föltámad a megbántott igazságérzete. És azt mondja a testvérével együtt Jézusnak, hogy kérjünk tüzet az égből erre a falura. Megérdemlik, hogy Isten ítélete tüzében pusztuljanak el. Akkor Jézus feddi meg őt. Nem tudod, milyen lélek van benned, hogy ilyenre gondolsz. Heves, nagy természetű ember is lehetett ez a János. Aztán azt is tudjuk róla, hogy az általa írt evangélium így nevezi őt, hogy a szeretett tanítvány. És ez különös kérdéseket vet föl. Vajon Jézus személyválogató volt? Vajon a tanítványi körön belül voltak Jézusnak kedvencei? Talán éppen János volt a kedvenc, a libling? Azért nevezték őt szeretett tanítványnak? Létezik az, hogy Jézus különbséget tett? Hogy volt olyan tanítványa, talán éppen János, akit jobban szeretett, mint a többit? Erre az érdekes és fontos kérdés egy immár nyugdíjas, de hallatlan, mély hitű és óriási bibliai tudással rendelkező lelkipásztor atyánk, Hamar István tanított meg engem. Azt mondja, hogy ő végignézte a Bibliát, a János evangéliumát. Nem Jézus mondta, hogy János a szeretett tanítvány. Ha Jézus mondta volna, akkor Jézus személyválogató lett volna. Nem is a többi tanítvány mondta, hogy na ez az a János, akit Jézus olyan nagyon szeretett. János maga vallotta önmagáról, hogy én szeretett tanítvány vagyok. Ez azt jelenti, nem volt Jézus személyválogató. János nem kedvenc volt. János semmi más nem akart ezzel elmondani, csak annyit, hogy nagyon mélyen megérintett engem az a szeretet, hogy Jézus engem szeret. Az én szívemet egészen betöltött ez a boldog nagy felismerés, hogy engem Jézus szeret. És nem azt mondta János, hogy engem jobban szeret. Ő nem másokkal hasonlítgatta össze magát, csak annyit vallott meg, hogy én már tudom. És ez az én életemnek a legnagyobb boldogsága, hogy engem szeret az én mesterem. Ezt elmondhatod te is, elmondhatom én is. Ez bármelyik tanítvány boldog vallomása lehet, hogy engem szeret az Isten. A te vallomásod is lehet ez. Te is el tudod már mondani, megértettem. Ma már boldogan tudom, vallom, hogy én Istennek szeretett gyermeke vagyok. Engem a gyarló, nyomorult, sok-sok bűnnel terhelt életű embert az én mesterem szeret. Én szeretett tanítvány vagyok. Azt is tudjuk még Jánosról, hogy Jézus mennybe menetele után a jeruzsálemi gyülekezet egyik vezetője lett, oszlopapostola a Jeruzsálemben élő hívőknek. És mielőtt bekövetkezne az a rettenet, amit Jézus előre megmondott, hogy Jeruzsálemet majd ostromgyűrűbe zárják a rómaiak, azok a keresztjének, így János is, akik emlékeztek erre a jézusi prófétai szóra, és ezt elhitték, még időben, mielőtt bezárult az ostromgyűrű, kimenekültek Jeruzsálemből. Így János is elment Jeruzsálemből, és a következő helyről biztosan tudjuk, hogy megfordult, sőt hosszú időt töltött, az egy Efézus nevű város volt, a mai Törökország nyugati partvidékén, egy akkori hatalmas kereskedőváros, egy komoly keresztény központ, Efézus, ahol János letelepszik. Az ottani virágzó keresztény gyülekezetnek és a nagy keresztény központ köré szerveződő többi gyülekezetnek a vezetője. Ekkor már Pál és Péter apostol nem él. Ők valószínűleg mártír halált haltak, a vérük az életük odaáldozásával pecsételték meg a Jézus iránti hűségüket. De Jánosnak az Isten más utat szánt és adott. János nagyon hosszú életet élt. Idős kort élt meg. Gyakorlatilag az utolsó szem és fül tanúja Jézus Krisztusnak. Így hihetetlen tekintélyű keresztény vezető lett. És a hosszú, engedelmes életnek olyan csodálatos gyümölcsei vannak előttünk, mint a János evangéliuma. Az a három levél, amit most olvasni fogunk majd, és végül a jelenések könyve. És erről még egy mondatot mondok, mert ebben komoly tanulság van nekünk is. A jelenések könyve úgy született, hogy a római hatóság egy Patmos nevű szigetre száműzte Jánost. Kényszerűen el kellett hagyni a Efézust, és egy tulajdonképpen így is mondhatnánk börtönszigeten, Patmos szigetén tölt kényszerűen hosszabb időt. Idős korában mindezt. És mi lesz ennek a kényszerű fogságnak, az Istentől megáldott gyümölcse, hogy megszületik a jelenések könyve? Végig gondoltam, hogy ezt érdemes megjegyeznünk. Mert sokszor vagyunk mi is úgy, hogy azt érezzük, hogy eseményeknek, embereknek, szituációknak vagyunk a fogjai. Úgy érezzük, hogy bezárult körülöttünk minden. Olyan jól lenne kitörni belőle. És nem értjük, hogy Isten miért engedi meg ezt a bezártságot. Ha csöndben maradunk, ha elkezdünk fölfelé figyelni, egyszer csak megnyílik az ég. És jelenések könyvét nem fogunk írni, de valamilyen módon áldást nyerünk, és ez a kényszerű bezártság áldás lesz úgy is, hogy amit bennünk és általunk elvégez az Isten, az másoknak is hasznára lesz. Így született meg a száműzetés gyümölcseként a jelenések könyve. És áttérek az első levélre, annak főbb gondolataira. Olvasunk majd ebben az első levélben egy nagyon komoly tanítást Jézus Krisztus személyéről. Azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, azt János már elmondta, leírta az evangéliumában is. Nyilván a gyülekezetben élve szavával is elmondta többször, igét hirdetve is, bizonyságot téve is, hogy kicsoda a Krisztus. Igen, ám, de megjelentek a gyülekezetben, a hívőket megkeresték tévtanítók, akik nem megtagadták a Krisztust, hanem meghamisítva beszéltek a Krisztusról. És amikor ezt látja, hallja, tapasztalja János, akkor elmondja újra, hogy kicsoda a Krisztus valójában. János számára elképzelhetetlen az az úgynevezett tolerancia, az a hamis álláspont, amit ma olyan sokan mondanak, hogy nem baj, hogy te kicsit másként hiszel. Lényeg az, hogy higgyél valamiben. Ezt nem ismerték az Isten emberei. János azt mondta, hogy ez az igazság, amit én megértettem az Istentől, amit elmondtam nektek. És ha valaki másként mondja az igazságot, meghamisítva mondja, akkor azt nem tolerálom, hanem azzal szemben újra elmondom az igazságot. Olvasunk majd Jézus személyéről ebben a levélben. Jézus Krisztus személye és a róla való igazság, bibliai tanítás János idejében is, ma is, mindig célkeresztben van. Az ördög ugyanis nagyon jól tudja, hogy Jézus személye kulcs. Jézusban kapod meg az üdvösségedet, a bűnbocsánatodat, az új életedet. Jézus az, aki által eljutsz az élő, igaz Istenig. Nincs más út az Istenhez. Ezért újra meg újra megpróbálja. János apostol idejében is megpróbált. Azóta oly sokszor, ma is megpróbálja az ördög meghamisítani a Jézusról szóló tanítást. Hogy ne az igaz Krisztust ismerd meg és kövesd. Hogy mennyire aktuális Jánosnak ez a Krisztusról való igaz vallomás, a bizonyságtétele. Hogy mennyire igaz, hogy ma is megpróbálják újra meg újra Krisztust hamis színben feltüntetni. Másként tanítani, mint a Szentírás. Csak az elmúlt évek, hónapok két eseményét említem. Pillanatok alatt körbe ment a világon a Da Vinci kód. Igaz? Könyvben is, filmben is. Nem azt mondták, hogy nincs Krisztus. Nem azt mondták, hogy ne higgyetek a Krisztusban keresztjének. Hanem azt mondták, hogy nem az egyedüli igazság Krisztusról a Biblia. Van itt más is, amit a Da Vinci kód mond. Mennyivel izgalmasabb. Ma is az ördög célkeresztjében ott van Krisztus, és a róla szóló igaz tanítás. Hogy jöjjenek ma modern formában, könyvben, filmben, otthon ezerszer megnézhető DVD-n, bárhogy jöjjön a hamis tanítás, hogy bizonytalanítsa el az embereket. Múltkor mondta nekem valaki, hogy bár sokszor félelemmel nézem Magyarország főtáltosának tévéműsorát, de azért érdekelt, meg sokan mondták, hogy ők is nézik. Hát belenéztem én is. És borzong a lelkem, amikor szellemeket űz el, meg okkul dolgokkal játszik. De ugyanakkor meg elbizonytalanít, hogy Krisztusról is beszél. Mi hát az igazság? Hát csak nem lehet rossz, aki Krisztusról is beszél. Krisztusról is beszél. Csak egészen más Krisztusról beszél a főtáltos, mint amiről a Szentírásból tudunk. Ugye mi úgy tanultuk Isten igéjéből, hogy Jézus Krisztus, mint örök Isten, a Szent Háromság második személye. Atya, Fiú, Szentlélek. Mit tanít? A tátos hit. Neki is van Szent Háromsága, neki is van Jézusa. Csak az ő Szent Háromsága így szól, Atya Isten, Anya Isten és Fiú. Nála is van Krisztus, nála is van Szent Háromság. Csak amit mond, annak semmi köze nincs a Szentíráshoz. Értitek már, hogy mennyire aktuális ma is? 2000 év elmúltával is, amit János tanít. És hogy ő sem indított tűzzel, vassal, keresztes háborút az akkori tévtanítók ellen. Nekünk sem kell. De meg kell, hogy ismerjük az igazságot, abban szilárdan meg kell, hogy álljunk, és el kell, hogy mondjuk, nincs ez a hamis tolerancia, hogy ő így hiszi, de jó, hogy hiszi, legalább hisz valamiben, mi meg így hisszük, úgyis egy Isten van, csak eljutunk hozzá, ilyen nincs a Bibliában. János, amikor meghallja, hogy hamis Krisztust hirdetnek a tévtanítók, megszólal, tollat ragad, üzen, mi is szólaljunk meg. Nem bántóan, nem durván, nem keményen, de határozottan. És valljuk meg, hogy kicsoda a mi Krisztusunk. Aztán beszél ebben az első levélben majd János Isten szeretetéről. Ez egyik nagy témája ennek a levélnek, Isten szeretete. Pál apostol mellett ő az, aki a legmélyebben megértette Isten szeretetét. A legrövidebben, és mégis a legtömörebben János beszél Isten szeretetéről. Ennyit mond, ennyit ír, de ebben minden benne van. Isten szeretet. Mekkora utat járt be a mennydörgés fia, aki megsértett igazságérzetétől hajtva tüzet kért volna az égből egy falura. És eljutott oda, hogy ő a szeretet apostola. Mert Isten szeretete így át tud formálni valakit. Téged is, engem is, bárkit. Ilyen hatalom az Isten szeretete. Aztán beszél majd arról is még János, hogy az Isten szeretetétől elválaszthatatlan a fele barát szeretete. Többször is mondták már nekem azt, amit egy testvérem így fogalmazott meg jó néhány évvel ezelőtt, hogy tiszteletes úr, én az Úristennel nagyon jóban vagyok. Mi nagyon szeretjük egymást. Ő is engem, én is őt. De az embereket nem bírom elviselni. Na ez az a hamis kegyesség, ami ellen János szólt emel. Azt mondja, ha te megismerted az Isten irántad való szeretetét, ha te viszont szereted őt, akkor nem teheted, hogy nem szereted a te atyád fiát. A 4. rész 20. versében azt írja János, ha azt mondja valaki, szeretem az Istent, és közben gyűlöli az atya fiát, akkor az az ember hazug. Mert folytatja az érvelést, ha az atya fiát, akit lát, nem szereti, akkor hogyan szerethetné az Istent, akit nem lát? János világosan elmondja, az Istennel való szeretet közösségünkből természetszerűen következnie kell, hogy szeretjük egymást. Kivétel nélkül. Volt az egyház történetnek egy komoly nagy teológusa, történetírója, Hieromos, vagy latinosan Hieronymus. Ő írja le, hogy amikor János már annyira öreg volt, annyira gyenge volt, hogy igét hirdetni nem tudott, ezért minden alkalommal elvitette magát a gyülekezeti közösségbe. És újra meg újra mindig ezt mondta, gyermekeim, szeressétek egymást. És idő után megkérdezték tőle, hogy miért mondod ezt nekünk újra meg újra? Ezt mondta, azért, mert ez az Isten parancsa. Gyermekeim, szeressétek egymást. Igen, aki megértette, hogy én lehetek a szeretett tanítvány, akit a megváltó annyira szeretett, hogy a Golgotát is vállalta, értem. Ne felejtsétek, János az egyetlen tanítvány, aki ott állt a kereszt alatt. Ő végignézte, hogy Jézus mit vállalt érte is. Aki ezt megértette, az nem teheti meg, hogy nem szereti, mi így szoktuk mondani. János leleplezen így mondja, gyűlöli az atya fiát. Az Isten szeretetétől elválaszthatatlan a fele barátunk szeretete. Mai igényben is így szólít meg minket is már János, gyermekeim, fiacskáim. Ne felejtsük el, hogy egy időskort megért, egy szent aggasztján mondja, üzeni, írja-e sorokat. fiacskáim, gyermekeim. Milyen mélységes szeretet és felelősség árad ebből a szívből. És ezért is elgondolkodtam, hogy nem elég az igazságot ismerni, képviselni, meggyőződéssel elmondani, leírni, megüzenni, ha mindez nem szeretetből, igaz, krisztusi szeretetből van. Ha csak az igazságot mondom el, szeretet és mélységes féltés, felelősség nélkül, akkor az igazság hirdetésem kioktatás lesz, fejmosás, számonkérés. Az igazságot mondom. És még az is lehet, hogy el is ismerik, hogy igazam van. De igazán megnyerni egy embert a Krisztus igazságának csak akkor tudok, ha árad belőlem a szeretet. Gyermekeim, fiacskáim, mennyi féltés, mennyi aggódás, mennyi szeretet van ezekben a szavakban. És a szóhasználatot nem kell nekünk föltétlenül utánozni. Ugye furcsa lenne, ha én most így szólítanák meg bennőtöket. Vagy így tennénk bizonyságot a barátunknak, a munkatársunknak, hogy fiacskám, gyermekem. Nem a szóhasználata követendő, a lelkiség. Lehet, hogy minden jó volt, amit elmondtál eddig Krisztusról. Csak azért nem fogadták el, mert nem a krisztusi szeretet lelkülete vitte közel hozzájuk az igazságot. Így mondja, akiket gyermekeknek szólít meg, azon belül azt mondja, hogy írok nektek, mert írtam is már nektek, atyák és ifjak. Az atyák azok az életkoruk szerint is idősebb, és hitben is előbbre tartó, tapasztaltabb keresztjének. Az ifjak pedig azok, akik életkoruk szerint is, meg a hitélet útján is még ifjak, fiatalok. Ők abban egyek, hogy mindannyian Isten gyermekei. Először így szólítja meg őket, gyermekek. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Az atyák is, az életkor meg a hit szerint idősebbek is, meg az ifjak is. Isten gyermekei vagyunk. Honnan lehet megtudni, hogy Isten gyermeke vagyok? Azt mondja János, ennek két ismérve van. Az egyik, hogy tudod, átélted, hogy Jézus nevéért megbocsáttattak a bűneit. Gondolj a tékozló fiú visszafogadására. Aki azt átélte, az Isten gyermeke. Kivétel nélkül mindannyian Isten teremtményei vagyunk. Az istentelen, Istent káromló, bűnös is Isten teremtménye. Tőle kapta az életet. És sok minden ajándékot, áldást kap az Istentől. Esőt a földjére, egészséget, sikert, sok mindent ad neki az Isten, de csak teremtménye. Gyermekké akkor leszek, amikor átéltem, hogy Jézusért megbocsátattak a bűneim. Helyreállt a kapcsolatom a Teremtővel, aki immár atyám is. Gyermekek, akik megtapasztalták a bűnbocsánatot, és szeretett közösségben élnek az Istennel, mint atyával. És a gyermekek körén belül vannak az atyák, meg az ifjak. És az szerint szól nekik János, hogy melyik csoporthoz tartoznak. Ezen is érdemes lenne egyszer komolyan elgondolkodnunk, hogy mennyire meg kéne ismernünk a ránk bízott embereket. Mennyire együtt kéne tudni rezdülni velük, hogy miközben egy az evangélium, a közben azt másként kell elmondanom az atyának, az életkora szerint is, meg a hitbejárása szerint is idősebbnek, mint az ifjúnak. János ilyen személyre szabott üzeneteket is mond. Azt mondja az atyáknak, a hitben előbbre tartóknak, a gyülekezet időseinek. Megírtam nektek korábban is, most újra megírom az igazságot, hogy kicsoda Krisztus. Mit akar ezzel elérni? Hogy a tévtanítók véletlenül se tudják a gyülekezet atyáit, a hitben erőseket, a tapasztaltakat kimozdítani, mert nagyon kell egy gyülekezet közösségében olyan ember, olyan emberek, akik atyák, vagyis akik szilárdak, akik mozdíthatatlanok, akiket nem tud holmi tévtanítás, divathullám, hirtelen föltámadó újdonság ereje elsodorni. Hogy legyenek a gyülekezet közösségben hitben szilárd emberek, akik megismerték az igazságot, és ahhoz ragaszkodnak. És arról nem lehet őket eltéríteni. Azért ír újra az atyáknak, hogy megerősítse őket. Mert ha ők erősek, ha ők állnak szilárdan a megismert igazságban, akkor az utánuk jövőknek, az életkoruk szerint is ifjaknak, akik sokkal inkább hajlamosak arra, hogy elmenjenek bármilyen új irányba, azoknak legyen tájékozódási pont a hitben szilárdan megálló atya, az idősebb testvér. Itt nem arról van szó, hogy kényelmesen, lustán, maradinak, régi módinak, a megcsontosodottnak kell lenni. Arról van szó, hogy amit felismertünk, mint Krisztus igazsága, abban megállunk szilárdan. Abból nem lehet kimozdítani minket. Ahhoz ragaszkodunk. Magunk miatt is, meg azok miatt is, akik tájékozódási pontot keresve tekintenek reánk. Véletlenül sem kioktatva számon kérve, de tovább kell mondanom. Idősebb, élettapasztalatban is, hitben is előttünk járó atyák, ugye álltok mozdíthatatlanul a megismert igazságban. Ugye nem tud senki és semmi elsodorni. Azért szólt az Isten korábban is, azért szól ma is, hogy szilárdak legyetek. Mert szükségünk van az előttünk járók szilárdságára, hűségére, kitartására. Az ifjaknak szóló üzenetben a hangsúly pedig a harcon, a gonosz feletti győzelmen van, és erről röviden még valamit. Aki az élete és a hitélete útja elején tart, annak még nagyon sok harcot meg kell vívnia. Neki döntő kérdés, harcok, küzdelmek között, hogy van-e elég ereje. És azt mondja, vigyázz, ifjú testvérem, ne a magad erejében bízz, ne a te ifjúságod hevességében, erejében, ötletgazdagságában bízz. Az mind-mind fontos és kell, de ami az életed, a hitéleted harcaiban téged megtart, az az Isten igéje. Azt mondja, azért írtam nektek, írok most újra, hogy Isten igéje megmaradjon bennetek, és így erősek legyetek, és meggyőzhessétek a gonoszt. Ezért fontos, hogy éljen bennünk, bennetek, ifjú testvéreim, az Isten igéje. Időm sincs rá, de azt hiszem, nagyon részletezni se kell, hogy mennyi harcot kell megvívni, ha valaki becsülettel akar hívő keresztény fiatal lenni ebben a világban. Mennyi harc, mennyi kísértés, mennyi buktató van. Ez nem elég a mi erőnk, a mi elszánásunk, a mi hevességünk, a mi bátorságunk. De Isten igéje kell. Ha élhet benned Isten igéje, erős leszel, és meggyőzöd a gonoszt. Ha nincs benned Isten igéje, elsodor a gonosz. Menthetetlenül. Isten igéje olyan, mint a kard, mondja a Biblia egy helyen. Hogy a karddal tudom védeni is magam, és tudok támadni is. Isten igéje a védelmemet is szolgálja. Meg tudom védeni magam a gonosztól. Ha tele vagyok Isten igéjével, alig van helye bennem a kívülről belém nyomulni akaró gonoszságnak. véd is Isten igéje, meg segít harcolni is a gonoszság ellen. Írok nektek, ifjak, hogy éljen bennetek Isten igéje, és legyetek erősek, és meggyőzhessétek a gonoszt. Befejezem azzal, hogy a két csoport, az atyák és az ifjak egymást segítik, bátorítják. Ha az atyák szilárdan állnak a Krisztus hitben, és tájékozódási pontot jelentenek, az segíti az ifjakat. Ha az ifjak győztesek, ha megállnak a hit harcaiban, az örömmel és reménnyel tölti el az atyákat. Azt látják, nem volt hiába való. Hinni, harcolni, megmaradni. Ott jönnek utánunk a győztes ifjak. Van kinek továbbadni a stafétát. Egymásra van utalva az atya és az ifjú, és egymást segíti, támogatja. Befejezem a mai igénkkel nagyon egybecsengő 200. dicséretünk egyik versével, majd záróénekünk, imádságunk is lesz. Ó, maradj szent igéddel, mi velünk megváltunk, e földi vándorlásban te légy útmutatónk. Így legyen. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus érdeméért, a Szentlélek segedelmével így kiálthatunk, Abbá, azaz Atyám. Köszönjük, Istenünk, hogy atyai szeretetedben elrejthetjük a mi életünket. Urunk, arra kérünk téged, hogy egy se legyen ma közöttünk, aki ebben a csodában nem részesedik. Urunk, jöjj közel, kivétel nélkül mindannyiunkhoz, és erősítsd meg a lelkünket ebben, hogy gyermekei vagyunk az Istennek, szeretett tanítványai a mi Urunknak. Nem azért, mert ezt megérdemeltük, nem azért, mert erre méltók vagyunk, hanem azért, mert Isten minden előfeltétel nélkül, öröktől fogva kegyelmébe fogadott, és szeret minket. Köszönjük, Urunk, az előttünk járók hitét, hűségét, hogy az ő életük, hitvallásuk, gyarlóságok, nyomorúságok ellenére is tájékozódási pontot jelentettek nekünk, és jelentenek ma is. És Urunk, segíts meg az ifjaknak az élet és a hit harcaiban. Bocsásd meg, Urunk, ha megadtuk magunkat, ha leengedtük a kezünket, ha nemtelen harcokba bonyolódtunk, a szövetséget kötöttünk a világgal. Urunk, segíts újra felvenni az ige kardját, védeni magunkat, és győztesen érvényre juttatni az igazságot. Urunk, köszönjük a te igédet, amely éltet, megtisztít. Urunk, őrizd meg bennünk a te szavadat. Imádkozunk hozzád családjaink, gyülekezetünk betegeiért. Légy irgalmas hozzájuk. Áld meg a hitükben megfáradtakat megújulással. Azokat, akik beszennyezték bűnbocsánatban nyert fehér ruhájukat, ajándékozd meg a megtisztulással. Urunk, napi gondjainkhoz, harcainkhoz, küzdelmeinkhez te adj erőt, és mindezek között adj nekünk reményt és békességet. Áld meg, Urunk, gyülekezetünk közösségét, a mi anyaszentegyházunkat, és magyar népünket, a Krisztus hitben való megújulással, megtéréssel, és a megújulást követő szilárd megállással, hogy áldást nyerjünk, és áldássá legyünk családban, gyülekezetben, e hazában. Krisztus nevében kérjük, hogy hallgattassék meg a mi imádságunk. Amen. Jöjjetek, mondjuk el azt az imádságot, amelyre Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek vigasztaló közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a rövid hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, a Reformátusok lapja mai számát, valamint azt a sok-sok új kiadványt, amelyet iratterjesztőink most hoztak. Szeretettel bátorítok mindenkit, hogy tekintse meg az iratterjesztésünk kiadványát, akár már esetleg a karácsonyi ajándékozása előre gondolva is körbenézhetünk az iratterjesztésünk kiadványai között. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, kedden délelőtt 10 órától asszony bibliórát tartunk, ugyanaznap este 6 órától férfi bibliórát. Szerdán 7:30-tól az énekkar próbál, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliórát tartunk, este 6 órától pedig a kisebbik ifjúsági kör alkalmát tartjuk. Pénteken este 6 órára várjuk a nagyobbik ifjúsági kör tagjait, vasárnap 10 órától pedig felnőtt és gyermekisten tiszteletet tartunk, illetve ezekkel párhuzamosan gyermekmegőrzést. És végül hirdetem, hogy gyászoló család van a körünkben. Az elmúlt héten búcsúztak el szerettei Szabó Gyula testvérünktől, aki 60. évében ment el közülünk, váratlanul, hirtelenül. Isten adjon vigasztalást, békességet hátramaradott szeretteinek, és áldja meg szívükben az ő emlékét. Végezetül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt a 200. dicséretünket énekeljük, énekeljük végig minden versével. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!